iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Azt már régóta tudjuk, hogy az önvezető autó a jövő, sőt, most már a jelen, ugye beszéltünk arról, amikor San Francisco utcáin felborzolta a kedélyeket az önvezető autók, a taxitársaság által üzemeltetett önvezető autók sokasága, és hát azok az autók is, illetve a legtöbb komolyabb önvezetési technológiával ellátott jármű valamilyen radaros technológiát használ, igen, úgy, ahogy a katonaságban, meg ahogy a denevérek, ebből a LIDAR az egyik legnépszerűbb és legismertebb, ám most kiderült éppen az aktuális Volvo EX90 elektromos SUV kapcsán, hogy a LIDAR nagyon nem tesz jót a kameráknak, hogyha sikerül telébe fotózni a lézerfényt, ugyanis baj lehet belőle.
És ki is mondta ezzel a kulcsszót, a lézer, mert hogy ugyebár a LIDAR rendszerek tényleg egyfajta térképezési megoldást használnak, ilyen technológiával egyébként találkozhatunk nem csak autókban, de szintén mondjuk egy robotporszívóban is. Évekkel ezelőtt teszteltünk már a robotporszívót, ami azzal kezdte a működését, hogy akkor először feltérképezte egy lézeres kis torony radar segítségével a teljes szobát, illetve idővel az egész lakást is. Na pontosan ilyesmi az elképzelés egyébként akkor, amikor az önvezető autók technológiáját megtámogatják, tehát a szoftveres metódusokat, algoritmusokat megtámogatják, egy ilyen távolságot is felmérni képes, komplex és nagyon-nagyon gyors, nagyon erős lézersugárral működő radar rendszerrel, és itt most a Tesla elkezdhetne jegyzetelni ismételten csak, mert pont nemrégben arról is beszélgettünk, hogy az ő optikai felméréseken alapuló önvezető rendszerük mennyivel van lemaradva mondjuk egyes vészesebb helyzetekben. Na de a lényeg, hogy a LIDAR rendszerek elterjedése az erre inkább pontosan ezek miatt, az optikai rendszerekkel szembeni előnyök miatt várható, tehát lényegében egyre több telefon lesz kitéve annak, hogy ezek a lézerfények, amikkel a távolságot méri, főleg a telefotó lencsék esetében a nemes egyszerűségé kiégetnek bizonyos területeket az érzékelő lapkákon, tehát szimplán előbb-utóbb egy ilyen beégett felület, beégett fold fog megjelenni majd különféle ilyen krix-krax formában az elkészített fotókon, és ez a károsodás egyébként tartós, tehát nem az történik, hogy szimplán csak nem fogunk tudni autókat fotózni, amelyekben LIDAR van, hanem egy idő után semmi más nem tudunk anélkül fotózni, hogy mondjuk egy Z-alak ne legyen ott az elkészített fotókon is. És ez ellen a legegyszerűbb védekezés az az nyilvánvalóan, hogy nem irányítjuk rá a telefonjainkat LIDAR szenzorokra, főleg nem használunk optikai zoommal rendelkező telefonoknál telefotó lencsét, tehát magát az optikai nagyítás képességét. Ha már mindenképpen autókat akarunk fotózni, és nem tudjuk, hogy az adott járműben van-e LIDAR, amiben is van kapcsolva, akkor egyrésztről nyilván jobb, hogyha a nagy látószögű lencsét használjuk, azok kevésbé érzékenyek erre, kevésbé gyűjtik és fókuszálják össze úgy a fényt az érzékelő lapkára, mint a telefotó lencse. Másrésztről pedig érdemes távolságot tartani, mert csak rövid kis távolságokon belül károsítja ezeket a szenzorokat, és egyébként nem csak telefonoknál, hanem a fényképező gépeknél is fontos, hogy ezeket kiemelten figyeljük a jövőben. Biztos előbb-utóbb meg fognak jelenni az olyan szűrők, az olyan előtétek az objektívekre, amik a lézerfényt fogják szűrni. Egyelőre a legjobb megoldás az, hogy elkerüljük az ilyen jellegű helyzeteket.
A lényeg az egészben, hogy ne fotózzunk olyan autót, aminek tudjuk, hogy nagyon fejlett az önvezető képessége. Szerencsére a Teslák ebben nem esnek bele, úgyhogy Teslákat nyugodtan fotózhatunk a jövőben is. Amit viszont nem tudtunk lefotózni, szerintem a szaksajtó sem igazán tudja lefotózni, sőt nem csak hogy lefotózni, de igazából nem tudjuk, hogy mivel foglalkozik az IO nevű startup, azon túl, hogy Jony Ive, ugye a legendás Apple guru, az egyik alapítója, és most azzal került be a hírekbe, így hozzánk is az iFaterbe, hogy egy tényleg igazán jelentéktelen 6,5 milliárd dolláros árért szőröstül-bőröstül felvásárolta a Sam Altman féle OpenAI, és ugye az IO, annyit tudunk róla, hogy valamilyen mesterséges intelligencia alapú hardveren vagy hardvereken dolgozik, tehát azért van kapcsolat az OpenAI féle szoftveres megoldáshoz, ugye legfőképpen a ChatGPT-t ismerjük, de azért van nekik jó néhány más is. Tehát alapvetően logikus, csak nekem eszembe jutott a jó pár évvel ezelőtt, szerintem 5-6 évvel, vagy lehet, hogy még régebben láthattuk a Magic Leap nevű szintén startupot, amit akkor valami 1 milliárd dollárra értékeltek föl úgy, hogy igazából semmit nem tudtunk, csak annyit, hogy valami augmented reality, tehát ilyen kiterjesztett valóság sztoriban csinálnak dolgokat, és mutattak egy olyan demót, ami tényleg akkor abban az időben hihetetlen jó minőségű volt, és aztán valóban kihoztak két szemüveget, most vagyunk a második verziónál, amit leginkább ipari felhasználásra ajánlanak, de az is 3 éves, szóval ott sem igazán értettük az elején a hype-ot. Nyilván ott már legalább van egy produktum, tehát hogyha ez ennyire életképes, és még mindig létezik a cég, és 3 év után még mindig nem érzi fejleszteni, akkor valószínűleg nem rossz, de a Jony Ive-féle IO-ról még ennyit sem tudunk.
Ive nevét onnan ismerjük nagyon-nagyon régóta, hogy egészen sokáig dolgozott az Apple vezető tervező mérnökeként. Az iPhone 5, ha mondjuk valakinek rémlik, még iPhone 6, iPhone 7 tájékán már egyre kevésbé, de az első igazán ikonikus iPhone-ok, iPad-ek, MacBook-ok tömkelege köszönheti az Ive féle ígletnek a létrejöttét. Nyilván egyre több cég számára válik különösen érdekesi ismételten, hogy valami nagyon egyedi formatervet tudjon adni az eszközének. Az OpenAI nem volt eddig sem híres arra, hogy hardvereket gyártott volna, és a tavalyi évben azért azt már láthattuk, hogy ha mesterséges intelligenciáról és hardverekről van szó, akkor az átlag felhasználó számára nem nagyon tudnak mit a kezébe adni, ami ne sülne fel elég csúnyán. Gondolok itt mondjuk például, hogy a Humani nevezetű kis kitűzőre, vagy a Rabbit nevű aprócska kis eszközre, amit egyébként egy szintén híres tervezőmérnök csapat, a Teenage Engineering alkotott meg, legalábbis ennek külsejét, a belsejét már abszolút más, és mint kiderült a belsejéről egyébként, egy androidos okostelefon operációs rendszere futott, és szimplán egy alkalmazás volt az egész mesterséges intelligencia, amit bármelyik okostelefonra fel lehetett tákolni, és azóta megtanultuk, hogy szinte bármelyik okostelefon lehet mesterséges intelligencia hardware, nagyon-nagyon specifikus esetekben, mint az általunk is tesztelt Plode Note nevezetű speciális diktafon esetében, ami ugye nem csak arra volt képes, hogy hangot felvegyen, hanem hogy rezgéseket a telefon testéről is tudjon rögzíteni egy kis tárhelyre, és ezeken a rezgéseken keresztül a telefonbeszélgetéseket mindkét partner részéről, annak hangját mindkét partner részéről képes volt rögzíteni a Plode Note. Ha nem ennyire specifikus a hardware, akkor gyakorlatilag tényleg okostelefon egy alkalmazással, amiről beszélgethetünk, ha már mesterséges intelligencia. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy mit terveznek együtt, lehet, hogy valami új kezelőfelületet alkotnának, egyfajta jobb élményt a saját mesterséges intelligencia rendszerük, ugye a ChatGPT-hez, de az is lehet, hogy tényleg érkezik majd valami olyan hardware, ami még az okostelefonok eltűnése előtt és a sokak által már megjósolt mindent átvesz a szolgáltatás, és mindent átvesz az AI nagy korszakváltás előtt, valahol még félúton gyorsan ilyen kis AI hardwareként megpróbál valamiféle sikereket elérni, de ha már hardwareről beszélgetünk is a jövőről és okostelefonokról, akkor semmiképpen sem mehetünk el amellett a hír mellett, hogy a Google az eddig is saját magáltal tervezett, de mindig bérgyártásban gyártatott központi lapkáit, központi egységeit, a Tensor chipeket, amik a Pixel okostelefonokban és néhány tabletben voltak megtalálhatóak, most egy új partnerrel, nem is kis névvel, a TSMC-vel fogja gyártatni. Habár eddig nagyon sokszor pletykálták azt, hogy a Tensor chipeket a végül a Google teljesen lecseréli, az, hogy a világ egyik legnagyobb chipgyártójával szerződtek le, több évre felteszi ezt a pletykát egy ilyen be nem teljesült híresztelések polcra.
Igen, és nemrégiben számoltok be arról, hogy nincs egyedül ezzel a Google. Nagyon sok nagy vállalat érzi azt, hogy szeretne függetleni attól a 2-3 gyártótól, aki most uralja a processzorpiacot, legyen ez az asztali gépek, notebookok, vagy éppen a mobil technológia területe. És hát a Huawei volt nemrégiben az, akiről kiderült, hogy ők is saját chipet gyártanak. Itt ugye nem arról van szó, hogy a Google saját chipet gyárt, de mindenképpen függetlenedni akar a Qualcomm-féle megoldástól, az Intel-féle megoldástól, vagy éppenséggel az AMD-féle megoldásról, majdnem mindegyikkel dolgozott a múltban a Google ilyen vagy olyan módon, és elég gyorsan haladnak ebben, ugyanis már a következő generációs Google telefonok, ugye jelenleg a Pixel 9 szériánál tartunk, már a Pixel 10-es telefonok is Tensor chipet fognak tartalmazni, és egészen az évtized végéig, tehát a Google Pixel 14-es sorozatig, biztos, hogy a taiwani gyártónak a processzorai kerülnek a Google telefonokba. Ugye ez egyrészt ugye valóban függetleníti őket a Samsungtól és a Qualcommtól való függésben, akik ugye a legmeghatározóbb szereplői a mobilpiaci chipeknek, és ezzel együtt, ugye mivel a Pixel telefonokon a legnyersebb, a legalapabb, mégis a legtöbb szolgáltatást végző Android, tehát az Android, az a nagybetűs Android fut, mindenféle egyéb gyártói ráakaszkodás és faragás nélkül, ezért az azt jelenti, hogy ha a hardware szinten ilyen beleszólása lesz a Google-nak abban, hogy hogyan készülnek és mit tudnak majd ezek a chipek, valószínűleg ez magára az Androidra is jó hatással lesz. Az egy kérdés, hogy ez mennyibe fogja befolyásolni azt, hogy mondjuk, ahogy az Honor, a Huawei, a Vivo és a többi ilyen gyártó ugye rátesz egyfajta skint és átalakítja Samsung pláne a saját szájízére, pontosabban a felhasználói által megszokott szájízére az Androidot. Lehet, hogy ez egy picit nehezebbé válik a jövőben, ami majd a frissítéseket és stb. Is befolyásol már, mint annak az idejét, de minden esetre relatív hamar meg fogjuk látni, hiszen már a következő generációs Pixel telefonokban ezek az új processzorok fognak dolgozni, és ha már operációs rendszerekről beszéltünk, akkor ugorjunk a mobil operációs rendszerről egy PC-s operációs rendszerre, abból is, hát az egyik legöregebbre, a Windows 11-re, ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy fogunk tudni futtatni lokálisan mesterséges intelligencia alkalmazásokat, ha megfelelő számítógépünk van.
A Microsoft tervei arra, hogy a mesterséges intelligenciát gyökeresen beleintegrálják a saját rendszerükbe, saját operációs rendszerükbe, eddig is elég nyíltak voltak, ugye a Copilot, mint olyan, az gyakorlatilag most már kiírthatatlan a Windows 11-ből is. Ezzel együtt viszont nagyon érdekes, hogy már nem csak nagy adatbázisokra, nagy adatközpontokra építkező és tényleg internet kapcsolattal működő mesterséges intelligencia szolgáltatást akarnak megnyújtani, hanem mindenkinek, aki valaha, valamikor, valahogyan is Windows-t fog használni a jövőben, akarnak egy pici AI-t bárhol, bármikor. Ez a szolgáltatás, ez a technológia egyébként, amiről most szó van, és amiről egyébként a Microsoft a saját kis nemrégiben mesélt, ez úgynevezett Foundry, ami azt teszi lehetővé, ahogy Fekin is elmondta, hogy ezeket a nagy nyelvi modelleket, ezeket a nagy nyelvi modelleken alapuló mesterséges intelligencia szolgáltatásokat a saját PC-jén tudja futtatni a felhasználó. Nem teljesen újdonság ez, vannak kisebb cégek, akik különféle AI szolgáltatásokat úgy adnak, hogy hozzá várnak az emberhez gyakorlatilag egy mini PC-t, ami kifejezetten AI-ra van fejlesztve, és akkor tessék, hazaviheted a saját mesterséges intelligenciádat, az adataidat csak ő fogja tárolni, és te csak ennek az intelligenciának osztod meg az adataidat. Nyilván ugye ez az előnye megvan. Jelen esetben a Windows-ba épített platform, ez a Foundry is valami hasonlót kínál majd a felhasználóknak. Az viszont biztos, hogy ahogy egyébként egy nagy mesterséges intelligencia szolgáltatás rengeteg hardveres erőforrást igényel, úgy a lokális AI is borzasztóan hardware igényes lesz. És itt most nem csak arról van szó, hogy rendszermemóriából vagy háttértárból kellene sokat, mert azokból igazából teljesen átlagos 8 GB-nyi rendszermemória és 3 GB háttértár már elegendő lehet. Nyilván ennek duplája ajánlott már RAM-ból és 5-szöröse tárhelyből, hogy minél több adattal tudjon egyszerre dolgozni. A Copilot Plus PC-t mint olyanok lesznek majd a célcsoportja egyébként ennek a szolgáltatásnak, és hát ennek megfelelően vagy Qualcomm Snapdragon X Elite processzorra van szükség, ami ugyebár az amerikai chipgyártónak kifejezetten Windows alá tervezett chip megoldása, illetve grafikus egységből kíván nagyon-nagyon-nagyon erőset. Egyelőre még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kezdetleges ez az egész Foundry dolog, és ha már grafikus teljesítmény igényéről beszélgetünk, akkor mindenképp említsük meg a számomra 7 vagy hónap érdekes és vicces híre esetet is, amikor is a Doom készítői úgy gondolták, hogy nem lett elég jó az új játék, legalábbis egy szempontból túl könnyen kijátszható.
A Doom The Dark Ages, ugye a legutolsó, a legfrissebb Doom játéknál nagyon sok olyan felhasználói visszajelzés érkezett a fejlesztő céghez, hogy túl könnyű a játék, tehát túl könnyen végig lehet vinni, és azért ez nem egy olcsó játék, tehát abszolút AAA-s áron árulják ezt a játékot, szóval nagyon sok 10 eurót le kell szurkolni ahhoz, hogy mi a Doom-mal játszhassunk, éppen ezért elég nagy csalódás, amikor a végén azt érezzük, hogy igazából semmilyen izgalmat nem kaptunk a pénzünkért, úgyhogy a fejlesztők gondolták magukban, rendben van, akkor egész egyszerűen nehezebb lesz játszani, és pont.
És nyilván ezt a legegyszerűbb módon oldották meg, nem igazán arról van szó, hogy mondjuk több ellenfelet kapnak a játékosok, hanem szimplán egyre erősebbé és erősebbé teszik azokat a egyszerű minionokat, amiket a halomszámra öldökölni kell ebben a játékban, tehát erősebb pajzsot kapnak az ellenfelek, gyengítik a fegyvereket, és hát bizonyos esetekben még a játékosok életerejét és saját pajzsát is lentebb viszik, főleg, hogyha mondjuk ilyen kis úgynevezett boss fightokba kell belépniük, akkor sokkal nagyobb kihívásnak fognak elé nézni majd a játékosok, legalábbis ezt ígéri a fejlesztő csapat, és hát nyilván, aki a Doom franchise-on szocializálódott, az bizony azt is várja el, hogy igen, kemény feladat legyen végigjátszani egy játékot, nyilván nem véletlen, hisz a világ legismertebb és sok szempontból legelső lövöldözős játékáról beszélgetünk, úgyhogy fejleszik csak egyre nehezebbre ezeket a játékokat, hiszen egy Doom-mal szemben pontosan ez az elvárás.